turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a turizmus.com összeállításunk. A két dolog bizonyosnak látszik, a mesterséges intelligencia meghatározza a jelenünket és jövőnket, és az is bizonyos, hogy itt kopogtat már a nyár az ajtónkon, még ha ezen a hétvégén ez nem is látszik majd. A mesterséges intelligencia akár már a nyaralásunkat is megszervezheti, hogy ezt a két dolgot összekössem. Az AI villámgyorsan átalakítja a turizmus világát. Kutatások szerint a 2030-as top készségek között szerepel a rugalmasságon, a rezilienciánk, kreativitáson és proaktivitáson túl a mesterséges intelligencia magabiztos ismerete is. A következő évtized egyik kulcs trendje a hiperszemélyre szabott turizmus lesz. Dr. Veszelszky Ágnes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja, nyelvész, kommunikáció kutató a legutóbbi Turizm Summit konferencián tartott előadást. Azt vizsgálta, hogy miként változik a bizalom és a hitelesség az AI korában. Ezt az előadást hallhatják most a Monitor délutánban.
Monitor délután.
Vajon mik lesznek azok a készségek, amelyeket 5 év múlva kiemelten fontosnak tartunk majd? Egy kutatást hoztam, összeszedték ebben a kutatásban, hogy melyek azok a készségek, amelyek kevésbé fontosak lesznek a közeljövőben. Például itt található a többnyelvűség, a digitális polgárság, a tanítás és mentorálás, ami miatt nagyon-nagyon szomorú vagyok, a marketing és média, ezek láthatók itt, hogy ezek kevésbé lesznek fontosak. És mi található a 2030-as top skillek között, azok között a készségek és képességek között, amelyeket el kell sajátítani, magasan a mesterséges intelligencia ismerete vezet. Hogyha összegyűjtjük azokat a technológiákat, amelyek jelenleg vezetőek a mesterséges intelligencia területén, akkor megfigyelhetjük azt, hogy globálisan nagyjából 7 cég kezében van az a több száz, sőt mondhatom azt, hogy több ezer fejlesztés, amelyekkel jelenleg lehet találkozni. Szerintem most mindenki nézegeti, hogy melyek azok ebből a top 50-ből, amelyeket már valaha is használtak. Szerintem nincs a teremben olyan, aki a ChatGPT-vel még soha nem ismerkedett volna meg. A Gemini is használják, bár úgy tudják, hogy nem. Amikor a Google-ben keresnek, és az AI összefoglalót megnézik a toplista tetején, akkor az onnan származik. A DeepSeek kínai változatú chat program, a Grok pedig a Twitter, vagy most már X tulajdonos Elon Musk-nak a fejlesztése, és mondjuk a ChatGPT-től abban különbözik, hogy nincsenek olyan etikai elvei, etikai korlátjai, mint a ChatGPT-nek, úgyhogy ott azért elég sok mindenre rá lehet kérdezni. Nem fogunk mindegyiken végigmenni, de még az 5. megemlítem, ami fontos lehet, és akár az önök szakmája szempontjából is fontos lehet, ez pedig a karakter AI. Jelenleg az amerikai tinédzserek napi 2-2,5 órát töltenek átlagban a karakter AI-jal. Ez egy olyan chatbot alkalmazás, amelyen be lehet állítani, hogy milyen szereplővel szeretne valaki beszélgetni. Be lehet itt állítani, hogy egy tájföldi multimilliárdossal szeretne beszélgetni valaki, aki egy lakatlan szigeten él. Be lehet azt is állítani, hogy valamely ismert filmszínésszel, filmszínésznővel beszélgetne valaki, és nagyon sokan terápiás céllal használják, pszichoterapeutaként, pszichológusként használják ezt az oldalt. Nem fogunk mindegyiken végigmenni, de azok a programok, amelyekkel nagyon sokszor találkozunk. És ezek között a programok, szoftverek között vannak olyanok, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy képeket generáljanak, videókat generáljanak. Vajon felismerjük-e azt, hogy milyen képpel találkozunk, milyen videóval találkozunk? És akkor ezzel a felvezetéssel, ezzel az előzetessel térjünk rá arra, hogy a mesterséges intelligencia vajon mit jelent a turizmus számára. Hoztam néhány ötletet, hoztam néhány megjelenési módot. Egyrészt biztos, hogy az utazás tervezést meg fogja változtatni. Például a programtervezésben, a szállásfoglalásban már jelenleg is használható ez. Éppen reggel foglaltam le az egyik oldalon egy szállást egy őszi utazásra, és tudom, hogy ott már annak ellenére, hogy nem direktben használom a mesterséges intelligenciát, a választásomat, az algoritmus mesterséges intelligencia segítségével már befolyásolja. De ugyanígy igaz lehet az, nem tudom, hogy hányan próbálták azt már ki, hogy egy utat teljes mértékben chat platformmal terveznek meg. Megkérdezik a ChatGPT-től, hogy elutazunk például Sárvárra, mit lehet Sárváron csinálni, milyen programok vannak, vagy elutazunk Barcelonába, és ott mit lehet magunkkal kezdeni, és szépen összerakja a teljes programot. Ez egyébként turisztikai szolgáltatói szempontból nagyon-nagyon fontos lesz. Már nem SEO-ról beszélnek, hanem arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligenciát kell tudni a mi céljainknak megfelelően trenírozni, és most már nem a SEO lesz a kulcsszó, hanem az lesz a kulcsszó, hogy AEO, vagyis Answer Machine, vagy Answer Engine Optimization. Tehát ez lesz az a következő platform, amire turisztikai szolgáltatóként mindenképpen gondot kell fordítani. És ami még itt fontos lehet szintén szolgáltatóként, az az, hogy a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a dinamikus árazást. Vagyis azt, hogy a kereslet, a szezonalitás, a versenytársak azonnali elemzése alapján a bevételt az egyes szolgáltatók maximalizálni tudják. Változik nyilvánvalóan az utazás is. Minden nap használjuk a Google Maps-et vagy a Waze-t, az is mesterséges intelligencia alapú. Az útvonalak gyakorlatilag valós idejű tervezése már így módon lehetséges. Nem tudom, hogy mennyire találkoztak már az okosszobáknak a jelenségével, mégpedig azzal, hogy hangvezérlésű asszisztenssel egyfajta okos otthonként működhet a hotel, a szálloda is, vagy a körülményeknek megfelelően állítja be például a hőmérsékletet, vagy adott esetben a világítást az adott szobában, ez is épülhet már mesterséges intelligencia alapra. De maguk az élmények is változni fognak a digitális technológiával. A digitálisan gazdagított élményeket például a virtuális valóság vagy a kiterjesztett valóság is módosíthatja. És ebben például a deepfake-nek is szerepe lehet. Mi az a deepfake? Nagyon sokat beszélgetünk róla. A deepfake gyakorlatilag digitális média manipulációt jelent, olyas valamit, amikor egy képi vagy videós tartalmat mesterséges intelligencia segítségével módosítanak. Ennek alapvetően a szándéka nagyon sokszor ártó, káros lehet, hiszen azok a személyek, akik szerepelnek ezekben a videókban, nagyon sokszor olyan dolgokat mondanak, vagy tesznek, amit a valóságban soha nem tennének. De hol használható ez? Vannak ennek pozitív felhasználási módjai is. Például használják a filmiparban, de akár gondolhatunk arra is, hogy turisztikai élményként is meg lehet jeleníteni egy-egy szereplőt egy videóban, és könnyedén, anélkül, hogy ténylegesen egy forgatást, egy stúdiónapot ki kellene venni, ezzel szerepelhet egy ismert személy is egy filmben, akár egy turisztikai kisfilmben. A másik lehetőség, hogy például történelmi szereplők szerepelhetnek akár múzeumokban is. Ezt Floridában a Dali Múzeum már ki is próbálta, és Dalinak az összes kép, hang és bármilyen felvételét, illetve az összes írott anyagát, nyilatkozatát digitalizálták. Ezt használták fel az AI trenírozására, és a múzeumba belépve Dali köszönti az odaérkezőket. Ez nem arról van szó, hogy egy standard videó van, ami mindig megy, hanem ténylegesen interakcióba lehet vele lépni, lehet vele szelfizni, lehet vele beszélgetni, lehet tőle kérdezni. Ez egy nagyon új típusú digitális élményt jelenthet, akár a turizmusban is. Aztán a következő lehetőség az az, hogy personalizált élményként megjeleníthetjük magát a fogyasztót különböző digitális tartalmakban, például turisztikai desztinációkon is megjelenhet az adott személy, és így módon adjuk el számára azt a tartalmat. Tehát, hogy a fogyasztó feltölt egy képet magáról, és megmutatjuk, hogy ő hogy érezné magát a mi fürdőnkben, és azért ez nagyon-nagyon jól működik, hogyha például gondolunk arra, hogy milyen a webkereskedelem, akkor azokban az esetekben, ha a fogyasztó saját magán látja például egy webáruháznak a ruházati termékét, akkor sokkal nagyobb arányban fog vásárolni. Gondoljanak bele, hogy a turizmusban ez hogyan működhet, feltölt magáról egy képet, játék, és azt a tartalmat megjelenítik, mintha ő ott lenne, és már látja. Nem fogja a valós élményt megélni, de már el tudja magát képzelni az adott helyszínen. És bizony ez interaktív utazás élményként is működhet. Viszont ennek van veszélye, hogy azért ne csak a pozitívumokat hangsúlyozzam, mert hogy előfordult az Balin, hogy egy AI gyártotta desztinációt kerestek a turisták, és nem találták meg ezt a magaslati kabint, és nagyon-nagyon csalódottak voltak, és nagyon rossz review-kat, visszajelzéseket írtak az adott desztinációról, mert az, amit az AI alapján elképzeltek, az valójában nem volt ott a helyszínen. Szóval azért ennek bizonyos veszélyei is lehetnek. Nagyon sokaknak, amikor AI ügyfélszolgálatról beszélünk, eszükbe jut a 2013-as Her című film, és nem véletlenül, hiszen ezek az AI ügyfélszolgálatok egyszerre nem csak több ezer szív kiszolgálására, hanem több ezer ügyfél kiszolgálására is képesek. 24/7-ben, tehát hogy folyamatosan megállás nélkül fáradhatatlanul képesek az ügyfelek kiszolgálására. Összegyűjtöttem az előnyöket, van egy halom előnye az AI ügyfélszolgálatnak az emberi ügyfélszolgálattal szemben. Mire gondolok az ügyfélszolgálatnál? Akár egy utazási iroda esetén, akár egy szálloda esetén, akár bármilyen szabadidős program esetén a foglalásokat az AI ügyfélszolgálat viszi. Miért is jó ez? 24/7-ben elérhető ez a rendszer, és nemzetközi szinten is használható, hiszen gyakorlatilag bármely nyelven, amelyet elérhetővé teszünk, működhet ez a lehetőség. Azonnal választad, és hogyha tudjuk az ügyfélszolgálati visszajelzésekből, hogy mi az, ami az ügyfeleknek nagyon-nagyon fontos, akkor az, hogy azonnal elérnek valamilyen ügyintézőt. Nem 40 percet várnak egy telefonos ügyintézőre, mire végig kattingatják a rendszert, hanem azonnal valakihez, aki élőszóban tud velük kommunikálni, eljutnak, és választ kapnak a kérdésükre. A pontosság sajnos kevésbé fontos, mint a gyorsaság. Több ezer ügyfelet tud egyszerre kezelni. Egyszerű ismétlődő kérdéseknél kifejezetten jó, tehát hogy azokra tud megfelelő választ adni. Személyre szabható és cégre szabható az ügyfélszolgálat. Antropomorfizált, vagyis mit jelent ez? Emberszerű. Az ügyfélnek nagyon sok esetben az AI ügyfélszolgálatos esetén az az érzése, hogy emberrel beszél. Be lehet állítani, akár még az ügyfél is személyre szabhatja, hogy férfival vagy nővel szeretne beszélni, éppen Brad Pitt hangján, vagy Cyndi Lauper hangján szeretne valakivel beszélgetni. Ami viszont érdekes lehet, hogy egyfajta tökéletes empátiát sugároz, ha valaki valaha is beszélgetett chatbottal, soha nem mond ellent. Ez a platform nekünk mindig megerősít abban, amit mi gondolunk. És ez a fajta érzés azt kelti az emberben, minthogyha a modell, a robot egyfajta empatikus, nagyon empatikus ember lenne. Nagyon türelmes. Azért egy ügyfélszolgálatos, mindig tudjuk, ember, és az agresszív, vagy akár türelmetlen vendégekkel szemben ő is néha elveszíti a fonalat és a türelmet. És az ilyen modellekre ez nem jellemző, végtelen a türelmük. Könnyedén fejleszthető a gépi tanulás segítségével, és ami még nagyon fontos felhasználói szempontból, hogy az ügyfélszolgálatok válaszait képes elemezni, és ezáltal a vezetői döntéseket képes segíteni. De hát, ha vannak előnyök, akkor vannak kihívások is ezzel kapcsolatban. Mi is ez? Azért ez az empátia, még ha annak is érezzük, nem valódi. Tehát nem érti meg a problémánkat ténylegesen, csak úgy tesz, mintha ez lenne. Nem érti az érzelmeket, nem érti az iróniát, egyelőre nem érti a humort, most végzek egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy az AI mennyire tud humoros lenni, mennyire érti, még nem. Nem érti a frusztrációt valójában, és arra is nagyon kedvesen és türelmesen reagál, és tudjuk, hogy van az, amikor valaki nem érti meg a frusztrációnkat, és túl kedves, az is még idegesebbé tesz. Nyugodj meg, ugye erre senki nem fog tudni megnyugodni. Nincs meg a kulturális tudása, nincs meg a háttér tudása, hogy kivel hogyan kell beszélni. Az atipikus, nem szokványos esetek nehézséget jelenthetnek neki. Ami fontos még, hogy mennyire ellenőrzött az az adat, amelyet a modelltanításra használnak. Egy friss kutatás szerint most 2025 nyarán 680 millió bejegyzés alapján nézték azt meg, hogy mi a forrása ezeknek a modelleknek. Kezdetben, amikor elkezdték az AI chatbotokat tanítani, akkor a Wikipédiát, majd kiadóknak a könyveit használták fel erre. Most mit használnak? A Redditet. Miért? Azért, mert az az emberszerű kommunikáció. Kevés ember beszél úgy, mint ahogy a Wikipédia szövegek meg vannak írva, az emberek inkább úgy beszélnek, mint ahogy a Redditen, a fórumszerű szövegek meg vannak írva. Mi ezzel a probléma? Bekerülhetnek olyan információk is, amelyek nem igazak. Megkérdezték azt, hogy mitől lehet, ha már étterem, mitől lehet a pizzán olyan gusztusosan ragadós a sajt, úgy, mint a reklámokban. És azt válaszolta a chatbot, hogy tegyünk bele nem toxikus ragasztót. És kiderült, hogy mi volt ennek az oka, egy 11 éves kisfiúnak a Reddit posztját használta forrásként. Tehát, hogy azért a válaszok ellenőrizhetősége egy nagy kérdés. Vannak nyilván adatvédelmi aggályok, milyen információkat tölthetünk fel, mit nem tölthetünk fel, és szikofanta, vagyis hízelgő, behízelgő kommunikációt visz az AI. Tudjuk, hogy az ügyfél a király, de mi van akkor, ha nem? Mi van akkor, ha nemet kell mondani az ügyfélnek a cég érdekében? Ebben az esetben az AI nem lesz alkalmas erre a feladatra, és az emberi kapcsolat, mint tudjuk, a turizmusban kiemelten fontos, és hogyha csak AI-t alkalmazunk az ügyfélszolgálatban, akkor a márka személytelenné válhat. A felvezetésben is elhangzott, hogy embernek érdemes maradni. Kell-e udvariasnak lenni egy chatbottal? Protokollkommunikációval is foglalkozom, úgyhogy nem mondhatok mást, érdemes, de ezt nem csak én mondom, hanem kutatási eredmények is alátámasztják. Egyrészt, aki udvariasan kérdez a chatbottól, nem azt jelenti, hogy túl udvariasan, hanem az átlagos udvariassággal, az jobb eredményeket kap, pontosabb válaszokat kap a promptjára, részletesebb, kifejtebb válaszokat. Viszont aki túl udvarias, túl tolja ezt a fajta kedvességet, annak viszont túl bőbeszédű válaszok lesznek megadva. De a durva promptokra egyre rosszabb minőségű válaszok érkeznek, és ezt megfigyelték már, hogy aki folyamatosan durván beszél a chatbottal, egyre rosszabb eredményeket fog kapni. Végeztek egy kutatást, Sam Altmanék közzé tették, hogyha túl sokszor köszönjük meg a ChatGPT-nek, az több millió dollárnyi összeget jelent, ha túl sokszor megjelenik a köszönöm ezekben az üzenetekben. Az egy nagy kérdés, hogy a köszönömöt egy másik prompttal össze lehet-e kötni, nagy valószínűség szerint az önmagában történő megköszönést nem érdemes alkalmazni. Milyen kihívások vannak az AI és turizmus kapcsolatában? Vannak bizony olyan nehézségek, hogy egy-egy cég, egy szervezet, vagy akár egy régió nem tudja megoldani ezeket a fejlesztéseket, és a digitális szakadék tovább bővül. Az utazók személyes adatait, ha használjuk, akár az ügyfélszolgálaton, ott nagyon komoly adatvédelmi előírásoknak kell megfelelni. Jelenleg sem a Gemini, sem a ChatGPT, sem a Meta-nak a fejlesztése nem védi az adatokat. Ha bármikor is írtak személyes adatot, akkor azt bánják meg most nagyon, visszavonni már nem tudják, de nagyon kell arra figyelni, hogy milyen adatot adunk meg neki. Ez még egy komoly nehézség lehet a fejlesztésekben, és bizony gondolni kell arra is, hogy a munkaerőpiacot hogyan fogja átalakítani. Turisztikai szakemberekkel vagyok körülvéve, én abban bízom, hogy ez a munkakör, ez a feladat még sokáig közöttünk lehet. Mert hogy olyan munkaköröket is lehet már helyettesíteni AI-jal, mint a szóvivő, Ukrajna. A külügyminisztériumnak van egy AI szóvivője, és Albániában pedig egy korrupció ellenes minisztert is kineveztek. És akkor a végén nézzük meg, hogy mire számíthatunk a következő 15 évben, mit jelent a turizmus 2040-ben, milyen jövőbeli elvárások vannak a szektor alapján. Egyrészt az utazási élmény még inkább személyre szabott tud lenni. Nem csak azt tudom megtenni, hogy előre megtervezem az utazásomat, hanem hogyha esetleg menet közben megváltoztak a preferenciáim, vagy megváltozott az időjárás, akkor azonnal tudunk személyre szabott új javaslatokat kapni. A prediktív analitika azt jelenti, hogy nem előre adja meg, hanem ki is találja, hogy vajon majd mit fogok szeretni a közeljövőben, és így módon kapok személyre szabott ajánlásokat, és a digitális utazási avatárok segíthetik majd az utazási élményt. A szállodáknál és a közlekedésben az automatizáció nagy valószínűség szerint meg fog jelenni. Elképzelhető, hogy fogunk olyan szállodákkal találkozni, amelyek teljes mértékben AI vezéreltek lesznek, a bejelentkezés, az ételkiszállítás, a vendégkérések teljesítése teljes mértékben AI alapú lesz. De az önvezető járművek gyakorlatilag technológiailag készen vannak már, jogilag nincsen tisztázva, hogy ki a felelősség, ha az önvezető járművel valami történik, és ez az etikai szabályozás még a jogszintjére nem jutott le, itt lesz hamarosan. Az AI vezérelt ügyfélkapcsolatok már nem csak a távoli jövő, hanem a közeli jövőnek az esélyes fejlesztése. Az AI kísérők, digitális asszisztensek biztos, hogy meg fognak jelenni a turisztikai élmények során, és ami egy biztos fejlesztés lesz, amire még most nem képes az AI, az az emocionális AI. Vagyis képes lesz az érzelmeket, az ügyfél érzéseket megérteni, azokat értelmezni, és annak megfelelően reagálni. Ez biztos, hogy el fog jönni. És hogyha egy kicsit még távolabbra megyünk, akkor a virtuális és új turizmus is jelen lehet. Például a kiterjesztett valóság alapú városnézés, hibrid utazás, tehát adok valós élményt is, és augmentált valóságbeli élményt is. Ide tartozhatnak a fantáziautak, amelyek a metaverzumban jelennek meg, és azt mondják, hogy a kereskedelmi űrutazás is nagy valószínűség szerint a jövőnk része lesz.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.